sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a mai szombaton. Külön köszöntöm kedves vendégeinket, és természetesen a mi drága gyermekeinket. És köszönöm Máténak a felkérést erre a szolgálatra, és nektek meg azt köszönöm, hogy ezt elfogadjátok tőlem. És fogadjátok szeretettel. Mielőtt rátérnénk az ige hirdetésnek a fő témájára, én a gyermekekhez szólnék. És aztán ennek a történetnek a folytatása később a felnőtteknek fog szólni, de ha van kedvetek, utána is maradhattok, mert egy csodálatos királyról fogok nektek beszélni. Miért viselkedik így ez a szamár? Mit gondoltok, ki tette fel ezt a kérdést, és melyik történetről lehet szó, gyerekek? Zsófi?
Szerintem arról a történetről, mikor Jézus szólt a két tanítványának, hogy menjenek be a városba, és hozzák ki azt a szamarat. És hogyha valaki megkérdezi, hogy minek kell ez a szamár, akkor mondják azt, hogy Istennek kell.
Ez egy nagyon jó történet, én erre pont nem gondoltam. Én egy ószövetségi történetre gondoltam, de köszönöm Zsófi, hogy elmondtad. Ábel? Köszönöm szépen, így van, Bálám szamara. Képzeljétek el, hogy amikor a zsidó nép vándorolt a pusztában, akkor legyőzték Szihont és Ógot, és a Jordán folyó déli vidékén telepedtek le, moábiták mellett. A moábitákról tudni kell, hogy ők Jobbnak a leszármazottai voltak, az ammonitákkal együtt, Lótnak a leszármazottai, és mivel ezt tudta a zsidó nép, ezért nem is támadta meg a moábiták népét. És képzeljétek el, hogy a moábiták és a Moáb király, Bálák, ettől függetlenül félt a zsidó néptől, mert látta azt a titokzatos és hatalmas erőt, amely segített nekik az ellenséget legyőzni. És mivel nagyon félt Bálák, a midiániták segítségét kérte, és egy tervet eszeltek ki, hogy a zsidókat legyőzzék, mielőtt ők megtámadják őket. Ismertek egy prófétát, akiről azt hallották, hogy képes átkozni és áldani. Őt úgy hívták, hogy Bálám. Bálám valaha az Úrnak a prófétája volt, viszont az volt vele a probléma, hogy a földi kincseket és a javakat előnyben részesítette, és jobban szerette, mint Istent. Ekkor Bálák elküldte a követeket, hogy menjenek el Bálámhoz, és hozzák el Bálámot, hogy átkozza meg Izrael népét. Oda is értek, Bálám köszöntötte őket, és elmondták, hogy miért jöttek. Bálám azt kérte tőlük, hogy maradjanak éjszakára, és majd reggel ad nekik választ, hogy mit üzent az Úr, mi az Úr akarata. Meg is jelent az Úr Bálámnak, és azt mondta, hogy ne menj el velük, mert az én népem az, és áldott az a nép, akit te szeretnél megátkozni. Bálám ezt másnap reggel mondta is a követeknek, nem is ment el, szót fogadott Istennek. A küldöttek, Bálák küldöttei, viszont visszamentek az urukhoz, királyukhoz, és nem mondták azt el, hogy mit üzent Isten. Ebből a moábiták királya arra gondolt, hogy Báláknak kevés az a pénz, amit felajánlott azért, hogy Bálámnak kevés az a pénz, amit felajánlott azért, hogy megátkozza az Izraelt. Ekkor Isten megjelent Bálámnak, és mondta, hogy újra követek fognak jönni hozzád, most azt kérem, hogy menj velük, és azt tedd, amit én mondok nektek. A követek viszont türelmetlenek voltak, nem várták, tehát elmentek reggel, és ők azt gondolták, hogy Bálám újra azt fogja mondani, hogy nem. Ekkor Bálám már látta a szemei előtt azt a sok pénzt és jutalmat, amit kaphat, felnyergelte szamarát két szolgájával együtt, és utána eredt a követeknek. Mit gondoltok, gyerekek, Isten egyetértett ezzel?
Nem.
Így van, köszönöm szépen. Megharagudott ezért Isten Bálámra, hogy elment, és képzeljétek el, illetve lehet, hogy valaki is tudja, miért állt meg a szamár? Ki jelent meg a szamár előtt?
Angyal.
Angyal, nagyon jó. És ezt az angyalt ki látta?
A szamár.
Nagyon jó. Így van. És mit csinált Bálám, mikor megállt a szamár, és nem akar tovább menni?
Bálám. Bántotta, így
megverte a szamarat, amiért nem megy tovább. Így van. Tudjátok, hányszor verte meg? Emlékeztek rá? Nem, azt nem érte volna túl egészen biztos. Így is nagyon fájt neki. 3-szor. De az utolsó verésnél már annyira begurult és olyan ideges lett, hogy akkor ütötte, verte a szamarat. És ekkor tudjátok-e, mi történt? Emlékeztek-e? Mi történt? A szamár megszólalt. Igen. Miért verte engem, mikor én mindig jó voltam hozzád, és azt tettem, amit te mondtál? És Bálám beszélgetett a szamárral. Eléggé irreális, ugye? Mostanában gondolom azért az állatokhoz, ha szólnának hozzátok, beszélsz velük. Jó, meg is értik, csak ők nem fognak valószínűleg úgy válaszolni. Igen. Akkor képzeljétek el, hogy megnyitotta Isten Bálám szemét, és meglátta az angyalt, és azonnal térdre esett. Most olvasom a Bibliából, hogy mit mondott az Úr angyala neki. Miért verted meg a szamaradat immár 3-szor, íme én jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes ez az út én előttem. Meglátott engem a szamár, és kitért előlem immár 3-jára. Ha nem tért volna ki előlem, most meg is öltelek volna, őt pedig életben hagytam volna. Most feltennék így a kérdést a történetnek a végeztével. Mi a tanulság számotokra ebből a történetből, gyerekek, és akár később a felnőtteknek is szívesen meghallgatom a véleményét. Kész feltétellel lehet jelezni a hozzászólást. Zsófi?
Hogy szeressük a csacsit.
Igen, ez egy fontos dolog, igen, az állatokat. És még? Van-e ötletetek még, hogy mi a tanulság? Felnőttek? Ábel?
Hát, hogy ne csak arra a pénzére kell minket.
Nagyon fontos, így van. Bocsánat, a nevedet meg...
Lévi.
Nagyon jó. Ez a fő tanulsága, így van, köszönöm. Még valaki, esetleg megosatot tegyétek a kezeteket, mert izgatott vagyok, és nem biztos, hogy észreveszem. Jó, hát nagyjából én is ezeket a dolgokat fogalmaztam meg, illetve annyit, hogy ahogy mi Isten szeretjük, úgy fogjuk a körülöttünk lévő állatokat is, illetve embereket is szeretni. Köszönöm szépen a figyelmet, a történetet pedig akkor tovább folytatnánk. Viszont akkor figyelhettek, mert ahogy mondtam, egy csodás királyról és királyságról lesz szó. A történetből ismerjük, hogy Bálám Isten figyelmeztetése ellenére mégis tovább ment Moáb földjére, és azt is tudjuk, hogy Bálám utasítására oltárokat épített, ahol állatáldozatokat mutattak be, mellette, hogy pedig Bálám megátkozza Izrael. Tudjuk, hogy ezt 3-szor kísérelte meg Bálám, 3 különböző helyen és különböző időben, viszont azt is tudjuk, hogy ha Isten szereti az ő népét, akkor meg fogja védeni, és ebből a sok átok kísérletből tulajdonképpen áldást mondott. Akinél van Biblia, ha van kedvetek, Mózes 4. könyve 24. fejezetét, tehát Mózes 4. könyve 24. fejezetének az első 2 versét olvasnám. Tehát Mózes 4. könyve, 24. fejezet, első 2 verse. Amikor Bálám látta, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázslatokhoz, mint azelőtt, hanem a puszta felé fordította arcát. Mikor azután fölemelte Bálám a szemét, látta Izrael törzsenként sátorozni, és rászállt az Isten lelke. Az áldások közepette pedig ez a csodálatos pillanatkép profécia hangzott el. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Mint tudjuk és ismerjük sokan, ez az olvasott ige Jézus Krisztus földön való megjelenését jövendölte meg. Bálám több évszázad távlatából látta Jézus Krisztust megjelenni itt a földön. Csillaghoz hasonlítja őt, ugye tudjuk, gyerekek, ti is tudjátok, hogy nappal a nap ad nekünk fényt és meleget, éjszaka a csillagok és a hold világítanak. Jézus Krisztus csillaghoz hasonlítja. Másodt a Biblia úgy is írja, hogy Jézus Krisztusom a fényes hajnal csillag. És azt is tudjuk, hogy ez a csillag jelezte előre Bálám jelezte előre Izrael szabadító királyának, a messiásnak születését a földre. Ezek ismeretében feltenném azt a kérdést, hogy honnan tudjuk és mi igazolja azt, hogy Jézus Krisztus valóban király. Lukács első fejezetének a 32. és 33. verse így ír erről, tehát Lukács 1, 32-33. Ő nagy lesz, és a magasságos fiának hívják majd, és neki adja az Úristen Dávidnak, az ő atyának trónját. És mindörökre uralkodni fog Jákob házán, királyságának soha nem lesz vége. Ez a profécia Jézus Krisztusról szól, aki egy személyben király, főpap és bíró. Megnéztem interneten, hogy a király fogalma tulajdonképpen mit is takar, és természetesen a Wikipédia adta ki a számomra legegyértelműbb megfogalmazást. Király alatt eredeti értelemben egy olyan állam egyszemélyi vezetőjét értjük, akinek egy személyben van törvényhozó, bírói és végrehajtó hatalma, azaz uralkodik, és aki ezeket a jogokat szuverén módon gyakorolja, azaz más uralkodónak ezen jogok gyakorlását tekintve nincs alárendelve. Nézzük meg, hogy ez a meghatározás hogyan illeszthető be Jézus Krisztus királyi mi voltába. És először is vegyük át együtt, hogy mi a különbség az isteni kormányzás, mennyei uralkodás és a földi uralkodás között. Az első nagy különbség, ami számomra a Szentírás által egyértelművé vált, az a kormányzásnak az alapelvében van. Engedjetek meg, hogy Ellen White-tól egy kicsit hosszabb idézetet felolvassak. Az Isten szeretet, lénye törvénye szeretet, ez mindig így volt, és mindig így is lesz. A magasságos és felséges, aki örökké lakozik, akinek ösvényei örökké valók, nem változik. Nála nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Mivel Isten kormányzásának alapja a szeretet törvénye, az értelmes lények csak akkor lehetnek boldogok, ha tökéletes összhangban élnek a törvény, az igaz élet nagyszerű elveivel. Isten minden teremtményétől azt kívánja, hogy szeretetből szolgálja, amely szolgálat jellemének értékeléséből fakad. Nem örül a kikényszerített szolgálatnak, ő mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhassa őt. A világegyetem királya összehívta a menny seregeit, hogy jelenlétükben mondja el, milyen helyet tölt be valóban fia, és hogy milyen viszonyban van a teremtett lényekkel. Isten megosztotta trónját fiával, és az örökké való önmagában létező lény dicsősége körülövezte mindkettőjüket. A szent angyalokat trón köré gyűltek egy hatalmas, megszámlálhatatlan sokaság, 10.000-szer 10.000 és 1.000-szer 1.000. A legdicsőbb angyalok, mint a szolgák és alattvalók, akik örvendeztek az istenségtől rájuk hulló fényben. A király a menny egybesereglett lakói előtt kijelentette, hogy senki más, csak Krisztus, Isten egyszülöttje értheti meg teljes szándékát. És az atya őt bízta meg akaratának végrehajtásával. Isten fia a menny összes seregének teremtésében megvalósította az atya akaratát. Őt és Istent illeti meg hódolatuk és hűségük. Krisztus később is, a föld és lakói megteremtésében is gyakorolta isteni hatalmát, de soha nem akart saját magának hatalmat vagy felmagasztalást Isten terve ellenében, hanem az atya dicsőségét magasztalta fel, és az ő jóságos és szeretettel teljes szándékát hajtja végre. Az angyalok örömmel ismerték el Krisztus felsőbbségét, és leborulva előtte szabad folyást engedtek szeretetüknek és imádatuknak. Tehát elmondhatjuk az előzőek ismeretében, hogy Jézus Krisztus kormányzásának a szeretet az alapja. És minden királynak, gyerekeknek is vannak szolgái, és ezek a szolgák az angyalok és a mennyei lények. A földi uralkodó kormányzásának alapelvei talán tapasztaljuk is, hogy teljesen más alapelvei épülnek. És akárha a történelmet nézzük is, ezt tapasztalhatjuk: önzésre, zsarnoki hatalomra, kizsákmányolásra, igazságtalanságra és a félelemből való engedelmességre. Sajnos sok embernek Istenről is ma is ilyen képe van. A második pont, amiről beszélhetünk, hogy Isten egy személyben törvényhozó, bíró és végrehajtó. Jakab apostol 4. fejezet 12. versében így ír erről, tehát Jakab 4.12. Egy törvényhozó és ítélő bíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled fele barátodat? Isten törvénye kezdettől fogva létezett. Azt is tudjuk, minden államban és országban itt a Földön vannak törvények, hiszen azok nélkül nem működne egy hatalom sem. A törvény alapján történik a kormányzás, ítéletek meghozatala, bírói döntések, és ez Isten országában sincs másképp. Viszont szüksége volt Isten népének, az akkori zsidó népnek arra, hogy ehhez ők is hozzáférjenek, ahogy mi is ma hozzáférünk a törvényekhez. Csak ezt nem interneten keresztül tette meg akkor Isten, hanem egy kőtáblát adott a zsidó népnek, a 10 parancsolat volt rajta, amit saját ujjával írt fel. Ellen White így ír erről: Isten az ő törvényét nem kizárólag csak a hébereknek adta. Isten ugyan kitüntette Izrael népét azzal, hogy őket tette meg törvénye őrizőjévé és megtartóivá, de ezt a törvényt olyan törvények kellett tekinteni, mint amely szent megbizatás volt az egész világ számára. A 10 parancsolat előírásait Isten az egész emberiségre alkalmazta, és minden ember oktatására és kormányzására adta. Ezt a rövid, átfogó és ellentmondás nem tűrő parancs magában foglalja minden ember Isten és embertársai iránti kötelességeit. Ezek a parancsok a szeretet nagy alapelvén nyugszanak. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. A 10 parancsolat ezeket az alapelveket külön-külön és részletesen kifejezi, és alkalmazhatóvá teszi az emberek életének feltételeire és körülményeire. Viszont miután ezt elolvastam, felmerült bennem egy kérdés, ami gondolom bennetek is felmerült, hogyha Isten országa ennyire csodálatos, béke van ott és szeretet, akkor mi indította Jézus Krisztust, hogy a földre jöjjön és ezt a csodálatos királyságot ott hagyja? Pál apostol a filippibeli gyülekezethez írt levelében ad erre nekünk választ. Filippi 2:6-11. Aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megerősítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért Isten, aki felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ebben a jövendőlésben is láthatjuk a bálámi jövendőlés proféciáját, hogy Jézus Krisztust bemutatja, mint királyt, akit fensége és a menny nem tartott vissza attól, hogy eljöjjön a földre, és megmentse az embert életének feláldozásával. Szenvedés történetében Pilátus előtt való kihallgatás, akkor Pilátus az alábbi kérdést szegezte Jézusnak. Ha valaki jegyzete, János 18:37-ben olvashatjuk. Ekkor azt mondta neki Pilátus: tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta: te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Tudjuk a történelemből, hogy Pilátus azért tette fel Jézusnak ezt a kérdést, mert az akkori zsidó vezetés hamis messiás várása nem volt összeegyeztethető a Betlehemben megszülető bárány Jézussal, akit keresztelő János így mutatott be, János első fejezet 36. versében, és ránézett János Jézusra, amint ott járt, és azt mondta: íme az Isten báránya. Jézus eljött, hogy közöttünk lakozzék, és kinyilatkoztassa az Atyát mind az emberek, mind az angyalok előtt. Ő Isten igéje volt, Isten gondolatait tette érthetővé, írja Ellen White. Irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. De ez a kinyilatkoztatás nem csupán földi gyermekeinek szól. Kicsiny világunk az egész mindenség tankönyve. Isten kegyelmének csodálatos terve, a megváltó szeretet titka az a tantárgy, amelybe az angyalok vágyakoznak betekinteni, és amelyet végtelen időkön át kutatni fognak, mind a megváltottak, mind az el nem bukott lények számára, Krisztus keresztje lesz az ismeret és a dicséret forrása. Meglátszik majd, hogy a Jézus arcán ragyogó dicsőség az önfeláldozó szeretet fénye. A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, hogy az önmegtagadó szeretet törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára egyaránt, s hogy Isten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely nem keresi a maga hasznát. És hogy a szelíd, alázatos Jézus a megközelíthetetlen világosságban lakozó atya jellemét mutatta be. A zsidók vágyakoztak a messiás eljövetelére, de helytelen fogalmaik voltak missziójáról. Nem a bűntől, hanem a római igától akartak megszabadulni. Az eljövendő messiás, mint hódítót várták, aki megtöri az elnyomók hatalmát, és Izraelt viráguralomra emeli. Ez az elképzelésük az üdvözítő megtagadásához vezetett. Tudjuk, hogy miután Jézus elvégezte földi megváltó munkáját, feltámadása után 40 nappal felment a mennyben, és elfoglalta azt a helyet, amelyre a legméltóbb volt, a mennyei atya jobbján. Péter első levele, 3. fejezet 22. versében ezt írja. Aki felment a mennybe, és Isten jobbján van, akinek alávetettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők. Jelenleg is a mennyben van, esedezik érettünk azért, hogy bűneinkből megszabadítson, megtisztítson, és ami a legfontosabb, az ő országában helyet készítsen nekünk. János apostol azt írja a 14. fejezet első 3 versében, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek én bennem, és higgyetek Istenben, az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, én helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus szavai csodálatos ígéreteket tartalmaznak számunkra, személyesen ígérte meg tanítványainak, és ezáltal nekünk is, hogy minden ember számára helyet készít az ő királyságában. Még egy kérdés felmerül, mi az ember feladata, és mit kell nekünk tenni azért, hogy ennek részesei lehessünk. Jézus a tékozló fiú példázatában mutatja be a legjobban, hogy az Istentől eltávolodott ember hogyan találhat vissza az atyai házba. Amikor a tékozló fiú erkölcsileg a legmélyebb ponton volt, akkor eszébe jutott az atya szeretete, és vágyat érzett az ő szívébe, hogy visszamenjen az atya házába. Engedjétek meg, hogy felolvassam ezt a pár igét, a Lukás 15. fejezet 17-től 24-ig. Ekkor aztán magába szállt, ugye a tékozló fiú, és ezt mondta, az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok meg. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok már méltó, hogy fiadnak nevezz. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett, és elment apjához. Amikor pedig még távol volt, az apja meglátta őt, és megesett rajta a szíve, odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. Fia pedig azt mondta néki, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok már méltó, hogy fiadnak nevezz. Az apja pedig azt mondta a szolgáknak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut lábára. Hozzatok ki hízott borjút, vágjátok le, együnk most, és vígadozzunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Ellen White így ír erről. A szerető Isten még mindig sóvárog a tőle elfordult ember után. Mindent megkísérel, hogy visszahozza az atyai házba. A tékozló fiú nyomorult állapotában magába szállt, megtört az a megtévesztő befolyás, amellyel Sátán fogva tartotta. Meglátta, hogy szenvedése saját oktalanságának következménye, és így szólt. Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, és én éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz. A tékozló fiúnak bármilyen nyomorult is volt, reménységet adott az a tudat, hogy atya szereti. A szeretet vonzotta haza. Isten szeretetének biztos tudata hajtja vissza a bűnöst Istenhez. Istennek jósága téged megtérésre indít. Az aranyfonál, az Isten szeretetéből fakadó irgalom és szánalom minden beszélyben lévő lelket körülöl el. Az Úr kijelenti, örökké való szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Mi is, akik Isten országától ugyanitt távol vagyunk, ahogy ez a tékozló fiú, Krisztus bennünket is hív, és az ő országába visszavár. A mi szabad akaratunkból hozott döntésünkön múlik az, hogy engedünk ennek a hívásnak, és Jézus Krisztusnak, és az ő szeretetének. De ez nem csak egy meseszerű ígéret, hogy ő helyet készít neki, hogy ő hol él, hogy mennyire szeret bennünket az ő áldozata, ez nem mind mese, ez mind valóság. Ahogyan azt is megígérte, hogy értünk vissza fog jönni a mennyből ide a földre, és akik mellette döntöttünk és szeretjük őt, el fog bennünket innen vinni. Jézus erről így beszélt Máté evangéliuma 24. fejezet 30. versében. És ekkor feltűnik az emberfiának jele az égen, amikor meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. János apostolnak is megmutatta az Úr az ő második visszajövetelét, jelenések 19. fejezet 11-től így olvassuk. És láttam a megnyílt eget, és íme egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve hű és igaz, aki igazságosan ítél és harcol. Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyorsba öltözve. Ruhájára és derekára oda volt írva a neve, Királyok királya és uraknak ura. Amen.